Áldás békesség, Istennek dicsőség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Önök a Függőségről mindenkinek műsorsorozat Kötelékeink című adását, a Mária Rádió és a Magyarországi Református Egyház drogmissziónak műsorát hallgatják. Mikrofonnál Kubiszin Viktor és Ládai Eszter. Technikát Erdős Levente adja, köszönjük a munkáját. Elmondok néhány elérhetőséget. Ha az adással kapcsolatban gondolataik, kérdéseik vannak, elérnek minket a 061-374-0904-es telefonszámon, itt hagyhatnak üzenetet, és amint tudjuk, visszahívjuk önöket. Még egyszer a telefonszám 061-374-0904. Írhatnak nevelet a tisztáskukacmariaradio.hu címen ékezetek nélkül. Folyamatosan frissítjük Facebook oldalunkat neve Függőségről mindenkinek, itt aktuális híreket, műsorainkkal kapcsolatos információkat, podcastokat osztunk meg. Végül szeretném megköszönni, hogy adományaikkal támogatják a Mária Rádió műsorainak létrejöttét, köztük a miénket is. És akkor szeretettel köszöntelek, Viktor, és átadom a szót neked.
Köszönöm, jó estét kívánunk minden kedves hallgatónknak. És a stúdióban a vendégünk ma Stefko Ernő, aki a Magyarországi Református Egyház Ráckeresztúri drogterápiás otthonának munkatársa, immáron a 7. éve, jól tudom?
Igen.
7. éve, és régi ismerősünk. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy itt vagy, Ernő. A rádiónak az e-havi, márciushavi témája, vagy hát fő témája az a nagybőjt kapcsán a táplálkozás, és a táplálkozással kapcsolatos bármilyen téma, de hogy ebből fakadó testi zavarokról ritkán esik szó, és nem csak erről fogunk beszélgetni, de hogy ez a téma is érint.
Vele lesz,
igen. És neked ezzel kapcsolatban milyen tapasztalataid vannak, ha szabad így rögtön belevágni?
Én is üdvözlök mindenkit, minden kedves hallgatót. Hát nekem saját tapasztalataim vannak ezzel kapcsolatban, ezzel a testképzavarral. Igazából tehát azt gondolom, hogy az önértékelésből fakad minden egyes ilyen probléma, minden szerhasználat, tehát hogy ezek egytőről fakadnak, az összes fajta szerfüggőség, akkor az összes fajta tehát társfüggés, szerhasználat, játékszenvedély, az összes fajta függőség mind az önértékelésből fakad, és ehhez kapcsolódóan ugye vannak az evészavarok, a testképzavar, például nekem volt a sportfüggős is, tehát erről bővebben is tudok beszélni, tehát hogy amikor gyerekként nőttem otthon, akkor soha nem kaptam mondjuk bíztató szavakat, tehát hogy én egy ilyen nagyon bántalmazó családban nőttem föl, ahol apám testileg is és szóban is folyamatosan bántott, tehát hogy minket, tehát az egész családot, és akkor közben a testi bántás mellett még jöttek a felcímkézések, hogy te hogy nézel ki, soha nem lesz belőled senki, minek mész oda, milyen hülye vagy, és akkor...
Hát, ha jól értem, ez egyszerre volt egy, ami a külsőre vonatkozik, mondjuk, illetve volt egy nagyon erős lelki ilyen agresszió is, mert...
Hát tehát fizikai bántalmazás is volt, és emellett volt lelki bántalmazás is, igen.
Miért tették ezt a szüleid?
Igazából édesapám volt a bántalmazó. Én azt gondolom, hogy anyukám egy ilyen társfüggő valaki, aki nem tudott így elválni, tehát hogy így ott hagyni. Persze ezt most nagyon könnyen mondom, ugye, de hogy miért marad valaki egy ilyen bántalmazó kapcsolatban, amikor őt is bántották. Tehát, hogy miért nem tud elszakadni, valószínűleg, hogy ezért. Tehát, hogy miért az, tehát a mai napig, tehát én nagyon sokat foglalkoztam magammal, felépülésemmel, ezekkel a dolgokkal, próbáltam megérteni édesapámat, hogy miért lett ilyen, tehát, hogy miért minket bántott, mit akart rajtunk kitölteni, talán a sikertelenségét, az gondolom, vagy a szorongását, frusztrációját, amit az alkohol így erre fordított, tehát, hogy mi voltunk otthon. Tehát úgy kell elképzelni, hogy amikor kilépett a kapun otthon, akkor ő volt a megtest, akkor az Ernőke volt, akkor mindenki köszönt az utcán neki, fantasztikus ember, ment az embereknek segíteni, csak hogy egész nap a kocsmában volt, És amikor hazajött, akkor ugye rajtunk töltötte ki az agresszióját, amit igazából tehát sokáig azt gondoltam, hogy én vagyok a hibás, hogy valamiért én okozom ezt. Nagyon sokáig magamba kerestem a hibákat. Szóval de teljes mértékben erre nem jöttem rá, hogy miért lett ez. Tehát, hogy de sokáig voltam ilyen nagyon tanástalan, hogy ez most miért van ez így az életemben.
És akkor mi történt veled? Fiatalon?
Tehát a fiatalon folyamatos bántalmazások, ugye, és azt kell tudni, hogy én nagyon szégyeltem. Volt egy nagyon erős szégyenem, ami most már tudom, hogy nem az én szégyenem volt, hanem ahogy oké, a szegénység, de hogy akkor tudok beszélni, hogy nőttünk föl, tudod, egy szobás ház volt, 16 négyzetméterre, anyám, apám együtt, akkor volt egy emeletes ágy bent, ott lakott, ott aludt az egyik nővérem alul, én fölül, a másik nővérem egy másik ágyon, és akkor jött az öcsém egy kis ágyba, tehát 16 négyzetméteren ennyien, és akkor nem volt mondjuk fürdőszoba, hanem egy lavorba fürdöttünk, kinti WC volt, és akkor igazából egy ilyen kapcsolódásom az megállt minden egyes fajta, hogy mondjam, tehát hogy a barátkozásnak azon a szintjén, hogy nem lett közelebbi kapcsolat, mert hogy annyira szégyeltem, hogy így élünk, meg hogy közben még apám iszik is, és bántalmazó is, hogy soha senkit nem tudtam áthívni. Tehát, hogy kialakult volna egy baráti kapcsolat, de hogy bennem volt mindig egy szorongás, egy félem, hogy nehogy kiderüljön ez az egész. Tehát, hogy csak egy bizonyos szintig tudtunk barátkozni, és utána én elvágtam ezt az egészet. És akkor kialakultak ilyen szerepek az iskolában is, ugye a bohóc szerep, amikor ilyen jópofa voltam, meg a kemény, a macsó, tehát, hogy ilyen beszólogattam az embereknek, meg ilyen nagyon tök hülyén viselkedtem, mert hogy leplezni akartam igazából a szomorúságomat, meg a fájdalmamat, amit senkinek nem tudtam elmondani. És igazából az volt itt a probléma, hogy nem voltam önazonos.
És itt most, ha jól értem, akkor ez a gyermekkorról beszélünk, illetve már a kiskamaszkor talán, tehát ez ilyen 12-3 év vagy?
Hát igen, a kisgyerekkortól végig volt ez az egész. Sokszor hiányoztunk az iskolából, sokszor menekültünk éjszakánként, volt, hogy úgy tudtunk csak visszajönni, hogy betörtük az ablakot, és akkor bemásztunk, kinyitottuk az ajtót, mert apám így aludt. És igen, kiskamaszkor, én azt gondolom, hogy pont a legveszélyesebb, tehát hogy ez az egész életkor a legveszélyesebb. Tehát, hogy igen, és sajnos az egész kamaszkorom is így ment el.
És említetted azt, hogy egy tőről fakad szinte minden függőség, és hogy a te esetedben mi volt az első olyan jel, ami a felé vitt, vagy mi volt az első szerhasználat, vagy nálad ez hogy nézett ki?
Nagyon-nagyon egyszerű amúgy, ugye úgy szokták mondani, tehát hogy szakirodalmakban is benne van, hogy ugye van a védő és a rizikófaktor, és hogyha jó családod van, akkor belekerülhetsz egy ilyen kortársi csapatba, akik mondjuk anyagoznak, vagy szerhasználnak, vagy deviánsak, vagy nem úgy viselkednek. Ha jó és szeretetteljes családban nősz föl, akkor mit tudom, odamész, kipróbálod a füvet, vagy belekortyolsz egy alkoholba, vagy ennyi, és akkor hazamész, elmondod a szüleinek, és ennyi. Tehát, hogy ők nem lesznek szerhasználók. Aki viszont egy bántalmazó, rossz közeg, a család, és onnan általában menekülnek az emberek, és akkor belemenekülök egy olyan kortársi kapcsolatban menekültem bele, ahol hasonszörű fiatalok voltak. Tehát mi ott tudtunk azonosulni, kapcsolódni, mindenkinek nem volt, tehát senkinek sem volt otthon jó a családja, bántalmazások voltak, alkoholista szülők, és akkor találkoztunk mi valahol, és én nekem 16 évesen volt az első szerhasználatom.
És melyik volt az első szered?
Az extázi tabletta. Igen. Ez úgy volt, hogy kimentünk egy búcsúba hárman, és barátok, és jött két, mert ugye, tehát én Dunar, azt én nőttem föl, és akkor volt búcsú, és akkor jött két pesti csaj, ők felszedték őket, és nem akartuk beexzezni. Azt se tudtam, hogy mi az. De hogy ugye jött az, hogy én menő, meg vagány vagyok, meg hogy dehogy nem. És akkor tehát az első próbálkozás az olyan érzést adott, hogy hát én ezt kerestem, tehát hogy ez hiányzott. Olyan volt, mint hogyha nem tudom, milyen az anyami beteg kb. Olyan, tehát azt a biztonságot, szeretetet, azt, amit sose éreztem, azt így megkaptam egy hirtelen. És ez kb. 20 évig tartott.
ha jól tudom, akkor nem az eki volt a bázis drogod végig.
Nem.
Elég sok mindenen.
Hát én klasszikus lépcső mentem végig. Én nem szerettem mondjuk a füvet, meg az ilyen tudat, tehát ezt a fajta tudatmódosítást, mert hogy ilyen kontrollmániás voltam, tehát hogy pont a bizonytalanságom miatt, és ilyen nem éreztem magam biztonságban a fűtőt, tehát én sokáig amfetamin függő voltam, hosszú évekig, aztán évtizedekig, kisebb-nagyobb megszakításokkal, mert tehát az én személyiségem az ilyen kicsit depresszánsabb volt, tehát hogy ez a depresszióra hajlamos, szomorú, magányos, és akkor ezek az emberek általában ilyen serkentőket használnak, stimulásokat, ugye amikor mindig ilyen kicsit jobb kedvű, kicsit pörgősebb, kicsit mindig történik valami. Aztán hát ez nem állt meg itt az a történet, mert hogy elfáradt az idegrendszerem ugye a sok amfetaminba, és akkor kerestem valamit, ami így megnyugtat, meg igazából egy ilyen másfajta érzést adott, és akkor heroint, nekem igazából én azzal kerültem be a misszióba, heroinnal.
Adáson kívül mondtad, hogy még volt pár szenvedélybetegséged, viselkedési addikcióid is a táplálkozási zavaron kívül. Beszélsz arról egy picit nekünk?
Persze, tehát, hogy nekem nagyon sok minden volt így a batyumba vagy tarsolyomba, tehát, hogy ugye kocsmákba bent, a nyerőgépek, hát én napokig ott ültem, tehát, vagy álltam, tehát, hogy szert használtam, amfetamin mondjuk, és akkor csak egy ezres belerakok a gépbe, és akkor igazából, tehát ilyen spirálba kerültem bele, hogy évekig azért dolgoztam, hogy tudjak nyerőgépezni, mert majd egyszer nyerek, tehát semmilyen célom nem volt, tehát céltalan voltam, olyan voltam, mint egy falevél, akit így sodor a levegő, aztán ugye jött a testképzavarnak az a fajtája, hogy én mindig tökéletesnek kellett, hogy kinézzek. Tehát mondok, kockahas, tehát hogy full kipattintva volt, amikor megmérettem a testzsír százalékon, 7% volt, és akkor már, de sose voltam elégedett. Tehát mindenki mondta, hogy fú, basszus, milyen jól nézel ki, soha. Tehát, hogy beálltam a tükörbe, és soha nem éreztem azt, hogy na, most ez fantasztikus, ha ilyen lenne, akkor tök jó lenne, hanem mindig volt valami más. És ez összekapcsolódik ugye az amfetaminozásommal, a sportfüggés, tehát hogy ezt nagyon használtam az amfetamint így az edzésekhez, hogy még jobb legyek, még gyorsabb, minden.
Mi volt ez a sportág, amiben te működtél?
Sok sportág volt, tehát 8 évesen elkezdtem birkózni, azt majdnem 10 évig birkóztam. Nem voltak nagy eredményeim birkózásban, de nekem szerintem az életben maradáshoz egy ilyen táptalaja volt nekem az, hogy voltam, közösségbe jártam, amikor nem is tudtam úgy kapcsolódni, mint az átlag fiatalok, de hogy valóban el tudtam menni a család. Tehát, hogy nem otthon voltam heti 3-4-szer, hanem így elmentem birkózni. Aztán utána váltottam, kempóztam, az is nagyon hosszú ideig, nagyon sokáig, abban már többszörös magyar bajnok, világbajnok, meg ilyen...
Volt rengeteg eredményed is,
igen,
úgymond.
Igen, tehát, hogy igen. Aztán...
Ez a kempó világbajnokság.
Ez nem semmi, ez igen. Aztán... Hány évesen volt a világbajnokság?
Hát az 24, de úgy, tehát szerhasználó voltam, tehát, hogy aztán utána értem Olaszországba, ott brazil jiu-jitsu, tehát Olaszországba is megértem a brazil jiu-jitsu versenyeket, tehát olasz bajnok is vagyok, igazából olyan feketőves kategóriába. Aztán kint bunyóztam, ilyen ketelecharcot Olaszországba, pénzért, meg Romániába jártam ki, és hogy ha ránézünk erre a sikersztorira, vagy sportkarrierre, akkor azt mondjuk, hogy fú, basszus, de jó, meg milyen jó volt, de hogy a terápia után jöttem rá, hogy ez, tehát miről szólt ez nekem? Tehát, hogy arról szólt, hogy vártam volna azt a nem létező dicséretet, amit apám soha nem adott meg. Tehát azért akartam mindenkinél jobb lenni, azért akartam mindenkit legyőzni, azért akartam lenni a legkirályabb, a legjobban kinéző, a legkeményebb, hogy megkapjam azokat a dicséreket, amiket sose kaptam meg, tehát, hogy, és mindig elmaradtak. Tehát, hogy, és nagyon érdekes volt, amikor így fölálltam a világban, aki dobogó tetejér, akkor megkérdezték az edzőt, hogy te nem vagy boldog, te nem vagy elégedett, és hogy ugyanazzal a fapufával álltam föl, tehát, hogy már nekem az már így, jó, megvan, oké, akkor mi a következő? Tehát, hogy ilyen az az elégedettség érzése sose volt, tehát hogy soha.
És most már van elégedettség érzés benned?
Hát azért sokkal jobb, igen. De hogy ez azért, ez az attitűd, ez mindig bennem van, tehát hogy erre azért figyelni kell. Tehát, és én mindig a mai napig ugye járok egyéni terápiára is.
Meg a mai napig jársz.
Hát igen, igen. Meg pszichodráma csoportra foglalkozok magammal, szerintem így az önismeret az ebbe a szférába is elengedhetetlen, a segítő szférába, meg szerintem az embereknek a nagy százat, tehát hogy kell, hogy ismerjük magunkat, hogy működünk. És hogy mi mindig a mai napig jönnek ki olyan dolgok, amik a gyerekkorból adódnak, és ez a bizonytalanság. Tehát nagyon érdekes volt, hogy kijött, hogy az egész életem az úgy alakítottam, hogy biztonságba érezzem magam. Biztonságos munkai, biztonságos anyagi biztonság, biztonságos párkapcsolat, tehát hogy minden arról szólt. Tehát hogy ugye mert gyerekkorban nem voltam biztonságban, és ezáltal egész életemben azt kerestem, hogy mikor, milyen helyzetekben tudok biztonságban lenni.
Ben most az merült fel, hogy ez egy nagyon durva szembesülés lehet tett a terápián. Az, ha jól értem, ez a terápián történt, amikor megértetted azt, hogy számodra az a dicséret hiányzik, amit nem kaptál meg soha az édesapádtól. És olyankor mit lehet tenni, amikor valaki adott esetben bármilyen terápián vagy akár egyénén, még ha nem is feltétlenül kábítósz a problémával, vagy ilyen jellegű dolgod, szembesül azzal, hogy egy olyan dolgot keres, vagy egy olyan dologra vágyik, vagy egy olyan dolgon csúszott el mondjuk az élete, amit már nem tud megkapni. Tehát amikor tudom, hogy az kellett volna, de már erre nincs esély. Tehát te ezt például hogy dolgoztad fel, vagy dolgozott fel, hogy édesapád már nem fog úgy megdicsérni, ahogy meg kellett volna dicsérnie hát 30 évvel ezelőtt.
Volt a misszióban munkatárs, és ugye a gyerekkori Ernő az, aki hiányt szenvedett, tehát hogy és akkor egy ilyen nagyon egyszerű technikát mondott, hogy amikor elalvás közeli állapotban vagyok, akkor visszamegyek így a gyerekkori Ernőhöz, és akkor nincsen semmi baj, tehát hogy
megnyugtatod.
Igen. Tehát, hogy igen, hogy mit tudom, átöleltem magam
pont gyerekként. Pont ezt akartam tehát, kérdezni. Hogy átöleled.
Igen.
És a Jóisten segít neked, úgy érzed ebben?
Hát valószínűleg igen. Persze. Tehát, hogy szerintem ez elengedhetetlen. Tehát, hogy amikor olyan misszióban voltam, akkor így olyan úgy ott vannak akkor ott voltak a mentorok, most már én is ott vagyok, de akkor kliensként, amikor bekerültem, akkor tehát ők szerepmodellek, és akkor így néztem minden mozdulatokat, hogy akkor figyelj, mondd már, hogy akkor hogy tudsz józa lenni, mert hogy annyira jó volt őket látni, gyerekük van, családjuk van, biztosan élnek, mennek nyaralni, tehát hogy a misszió családbarát intézmény hozzák be a gyerekeiket, nyaranta, ott vannak a szünetekbe, és akkor nem csak a mentorokat látok, hanem az egész családot, és a működés, minden. És akkor mondták, hogy figyelj, hiszünk Istenbe, és mondtam, hogy ennyi. Hát akkor oké, akkor innentől kezdve én is fogok. És akkor tehát onnantól kezdve azt gondoltam, hogy jó, oké, mi kell hozzá, hogy imádkozok, hogy én is így élek, hogy betartom azokat a dolgokat, amiket fontos, tehát a, mit tudom én, ilyen tíz parancsola, igen, ne lop, mert ugye az egy anyagosnak ez szerintem egy ilyen, de hogy ilyen fura volt, amikor ugye ott voltam a misszióban, kijöttem utána, és mentem egyszer villamoson, és találtam egy ilyen csúcs telefont, és ugye bekapcsolt egybe a szívdobbogánás, mert hogy régebben ezt így zokszó nélkül így. És akkor így megfogtam, elraktam, és csörgött, fölvettem, és akkor visszaadtam, és hogy rájöttem, sokkal jobb érzés ez az egész. Tehát, hogy annyi ilyen pozitív megtapasztalásom volt, meg élményem ehhez kapcsolódóan, hogy ja, igen.
Valójában most úgy váltál szabaddá, hogy letetted az anyagot, illetve hogy a szenvedély betegségeid megszűntek. Tehát gondolom viszont, amikor meghasználtad a szert, akkor meg azt érezted, hogy az adja meg a szabadságot.
Hát igen, tehát hogy ugye tehát hogy mondjam, Tehát akkor használtam, tehát nekem az anyagozás ugye, meg minden anyagosnak egy biztonságot adott. Tehát a kötődésben mondjuk nem tudtam kötődni, nem tudtam kapcsolódni az emberekhez, ugye a biztonság, tehát ugye a bizonytalanság miatt, meg sok minden miatt, és ott volt nekem az anyag, amikor bármikor azt gondoltam az elején, hogy akkor kihúzom, felszívom, vagy bármit csinálok vele, akkor én irányítok, és akkor szabad vagyok. De igazából ez nagyon rövid idő alatt ez átfordult, és ő irányított engem. Tehát, hogy főleg a heroinnál nem volt móka, kacagás, meg ilyenek, ha menni kellett, akkor menni kellett. Tehát, hogy
hát ez egy kalitkába.
Igen. Tehát, hogy inkább kuporodás. Akkor kerültem börtönbe, amikor így totál szerhasználó lettem.
És most szabadnak érzed magad?
Igen, azt csinálok, amit akarok. De persze bizonyos keretek között, mert minden nap, tehát hogy azt gondolom, hogy ebből teljes felépülés nincs. Tehát ez olyan egy cukorbetegség, hogy folyamatosan figyelni kell magadra. Ez nem azt jelenti, hogy én most megyek az utcán, és akkor nagyon attól parázok, hogy visszaesek, de hogy érzem, hogy nekem mik lennének a veszélyes, vagy nem megfelelő dolgok, és azokat nem iktatom be az életembe, vagy kihagyom. Tehát, hogy voltak ilyen nekem gyerekkori barátságok voltak, amikor így kb. Egy szülőszobán voltunk, és utána együtt anyagoztunk végig, és amikor bekerült a misszióba, én azóta nem kerestem őket soha többet. Tehát, hogy ezt így nagyon nagy alázat kell hozzá. Tehát az anyag sokkal erősebb, mint én. Ezt el kell fogadni, ez nem játék. És ha betartod azokat a játékszabályokat, akkor józan tudsz lenni, ha nem, akkor nem. Tehát ez amúgy nincs benne nagy trükk, szerintem.
És esetedben ugye a szerhasználat, vagy az anyagozás, tehát az eki, az amfetamin, a heroinig, az, ha lehet így mondani, az, meg te is talán így fogalmaztál, hogy az egyik rétege ennek az egész problémakörnek, is ott volt még ugye ez a testképzavar, illetve a sportnak az a kényszeressége, ha jól értem, ami kifelé egy látványos eredményekkel járt, tehát világbajnoksági tón, Olaszországban, nem tudom, de hogy az is egy boldogságkeresés, biztonságkeresésnek az eszköze volt, és hogy ezekhez a területekhez hogy állsz most, illetve hogy le kellett-e számolni mondjuk a sportolással, vagy azzal a műfaj, amit te nyomtál.
Hát a sporttal nem fog soha életembe leszámolni, csak már nem az a kényszeresség. Most is elindul, most crossfit ezek amúgy 2016 óta az ilyen erőállóképesség fejlesztés, és volt Magyarországon 2018-ban egy ilyen European Masters, ami, tehát a Masters-eknek ilyen kis Európa-bajnokság, azt is megnyertem, tehát hogy
gratulálunk.
De hogy ma is edzettem, de hogy vannak prioritások az életemben, mondjuk az iskola, párkapcsolat, vagy például holnap megyek egy kollégámnak, aki költözik, vettek egy lakást, akkor kifestjük a lakást, segítettem. Szóval annak idején ez nagyon egyszerű volt. Mentem edzeni, és akkor rosszul voltam, tehát lázas voltam, akkor is mentem edzeni. Összeestem a metróba, mentem tovább az edzésem, mert hogyha nem megyek le, akkor összeesek. Fú, ma nem megyek le, akkor végem le. Hogy fog kinézni? Hát meg ki. Már nőtt is a hasam, és szóval ezek a kényszerek így elmúltak. Viszont én azt gondolom, hogy a sportra, meg az egészséges életmódra egészségesen oda kell figyelni. Én oda fogok figyelni, járok futni, megyünk az Ultra Balatonra kollégákkal. Szóval az a fajta kényszer, az ilyen 99%-ban elveszett. Tehát most is remegyek crossfittezni, ugye az egy teljesítményfókuszú dolog, ott azért kell beleállni a dolgokba, de hogy azt igazából azért is megyek, mert hogy 5-6 éve egy pár emberrel edzünk együtt, és nagyon szeretem az ő társaságukat, tehát, hogy beszélgetünk dolgokról, családról, hogy élnek, mi történik, tehát, hogy egy kis ilyen ventilálás is. Tehát az van, hogy szerintem, ugye az anyagozás, amikor kijön valaki a rehabról, vannak utógondozó csoportok, és olyan dolgok, amik még kellnek a józansághoz. De szerintem egy pár idő után, egy-két év, ezek ki kell, hogy szerintem, ki kell, hogy cserélődjenek józan kapcsolatokra. Hogy ne a csoport tartson meg, hanem a kapcsolatok, tehát ne legyek attól.
Csoportfügg.
Igen, hogyha ha nem megyek le a csoportba, akkor vissza fogok esni. Tehát, hogy kicserélődtek ezekre a kapcsolatokra ezek a dolgok, és én jól érzem magam. Attól függetlenül a sport az életemnek a része lesz. Én csak úgy tudom magam elképzelni, hogy mit tudom, 60-70 évesen is megyek a Margit-szigeten, és kocogok, és hogy, tehát, hogy jól érzem magam.
Most egy kis zenét szeretnénk kérni Leventétől, és utána folytatjuk.
Hogyan értenének, nem is hallanának, ha szólnék hozzájuk. Az asztalnál voltak, hozták az ebédet, ülj le, ide mellénk, zsíros volt a szájuk. Én az éhezőknek hallom hallgatását, míg a jól lakottak csámcsognak, beszélnek. Velük ülök mégis, most már egy asztalnál, egyre hangosabbak, egyre jobban félek. Egyre hangosabbak, egyre jobban félek. Olyan vagyok, én is olyan lettem, tányéromat tartom, nehogy másnak jusson. Amit én kaptam meg, amit én szereztem, ami engem illet, ami az én jusson. Én a széhezőknek nem hallom a hangját, nem is látom őket, ők sem látnak engem. Üres tányérokkal némán csörökölnek. Üres tányérokkal némán csörökölnek. Én már választottam, én már elvesztettem minden kétségemet, minden szép szavamat. Ülök egy asztalnál, a sok jól lakottal, nem hallom a hangot, én is elhagytalak.
Jó estét kívánunk, folytatjuk a Kötelékeink című műsort. A stúdióban Ádai Eszter és Kubiszi Miktor, vendégünk pedig továbbra is Stefko Ernő, a Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon munkatársa, és eddig nagyon sokat beszéltünk a különböző függőségeidről, hogy mi minden volt, és most arra szeretnék egy kicsit visszatérni, amit említettél, és ez férfiaknál nem olyan jellemző, vagy talán nincs annyira a köztudatban benne, de hogy ez a táplálkozási zavarok. Erre én azt gondolnám, hogy ez elsősorban tini lányokat, illetve főként hölgyeket érint, de hogy ez valószínűleg a lelki működés hasonló lehet, hogy ez lehet, hogy nézett ki? És te hogy látod egyébként már most segítőként, hogy látod ezt az egész problémakört, ami mondjuk a táplálkozási zavarokkal kapcsolatos?
Hát én is azt gondolom, hogy inkább a nők vagy a lányok körébe ez jobb, nem, tehát hogy számottevőbb, vagy jobban elfogadottabb, vagy sokkal több olyan lány van, vagy nő, aki evészavarral küszködik. Nálam ez összekapcsolódott ugye a az edzésfüggőséggel, tehát ilyen perfekcionizmus, mivel azt kaptam otthon, hogy hogy nézel ki, soha nem özvöltség, tehát hogy nem volt önbizalmam, önértékelési zavarom alakult ki, minél jobban ki akartam, minél jobban meg akartam felni, szuperül ki akartam nézni, és mondjuk volt egy ilyen összejövetel, akkor elmentem, elkezdtem enni, és akkor nagyon erős bűntudatom jött, hogy úristen, hát el fog kízni, hogy fog kinézni, mit fognak mondani az emberek, és akkor mentem is, meghánytattam magam, és az nagyon sokszor előfog, sőt, tehát naponta többször is. Tehát, hogy és ez minden onnan adódik, hogy gyenge az önértéke. És most nekem ugye a családomból adódott, de én azt látom, hogy a mai fiataloknál ez nagyon problémás, hogy a kortársi kapcsolatok az iskolákba, meg
közösségi média.
Ilyen közösségi média. Tehát a közösségi média azt sugallja, hogy fölmész az Instagramra, meg a TikTokra, mindenki szuperul néz ki, mindenki nagyon vékony, mindenki fit, kockahas, és csak így szabad kinézni, és tehát nem is kell egy ilyen bántalmazás otthonról, csak mondjuk, hogyha nem figyelnek valakire eléggé oda, és nem tudja magát belőni, hogy mennyire értékes, akkor ugye az emberek itt nézik az értékeket, sajnos a mai világban szerintem jobban oda kéne figyelni, szerintem akkor az iskolásokra, a fiatalokra az értékek nagyon elcsúsztak, és nem is kell otthon egy bántalmazás, csak egy ilyen, mondjuk a bántalmazás is többféle, ugye nem csak,
szóbeli,
ha mondjuk el van hanyagolva,
érzelmi egy tini, elhanyagolás.
Igen, általában ugye nagyon sok kliensünk hozzánk, akik mondjuk jobb módúak, és akkor a pénzzel vannak el így elintézve, nem kapnak figyelmet, szeretetet, sok a munka, mondjuk van egy munkafüggő apa, aki azért dolgozik általában, hogy nekik megteremtsen mindent, de hogy igazából egy hónapból két-három hetet nem tölt velük, tehát hogy teljesen el vannak hanyagolva. Ilyenkor ugye egy gyerek az önértékelése az a romokban van, szeretetre, biztatásra, érzelmekre vágynak, és hogy ezt nem kapja meg, ugye akkor teljesen másképp fog működni. És akkor jönnek a kortársak az iskolába, ugye, hogy nézel ki, valaki, mit tudom, kap a fogul, tehát hogy elkezdik kicikizni, valaki kicsit molettebb, akkor jaj, kövér vagy, meg dagadt vagy, és ezek a bántó szavak nagyon beégnek az egész életbe szerintem, és innen is kialakulhat.
És ami te munkatársként, mármint a Rehabon, ahol most dolgozol, ott találkoztál ilyen, olyan tinikkel, akik hasonló cipőbe jártak, és mit, hogyan lehet segíteni azon, aki már eljutott odáig, hogy problémás lett?
Hát nekem most 3 tini kliensem van, tehát hogy megpróbálok nekik lehető legtöbbet segíteni, de én egyedül kevés vagyok, tehát hogy muszáj belevonni a családot, mert amikor egy felnőtt bejön hozzánk, 18 plusz, akkor ez csúnyán hangzik, de akkor le lehet választani a családról. Tehát akkor új élet, új munkahely, új lakhatás, el lehet menni egy támogatott lakhatásba, de hogy egy tininél, egy 14 vagy 15 éves tininél, ezt nem lehet megtenni, vissza fog kerülni abba a családba, ahol a mérgezés beindul. Igen, tehát hogy...
És a család mennyire együttműködő ilyenkor, mert szerintem pont ez a legnehezebb része szerintem.
Hát ez teljesen változó.
Változó. Uh-huh.
Valamikor nagyon együttműködőek, vagy úgy tűnik, hogy nagyon együttműködőek, és igazából nem akarnak változtatni. Igazából az a trend, hogy az van az embereknek a fejében, behozzák ide, ez egy szerviz, mi megszereljük, kijön a gyerek, és már minden rendben van. De vannak jó tapasztalatok is, amikor így családterápiába küldjük őket, egyéni pszichológushoz, anyukát, apukát, és akkor ők mennek, és akarnak változtatni, vagy minden hónapban van hozzátartozói csoport keresztúron, és jönnek. Viszont vannak, akiknek ilyen lehetőségük nincsen, mondjuk ilyen szegregátumi srácok, nagyon sok van a misszióba, ugye, ahol nem, hogy pszichológus nincs, még aszfalt út sincs a faluba. Tehát ezek ilyen kilátástalan harcok egy kicsit, de mégis szerintem meg kell tenni mindent, hogy nekik is egy ilyen teljesen jobb életük legyen.
Még egy mondatot hagy mondjak, hogy azt olvastam rólad, hogy mély szegénységben lévő gyerekeket pártfogolsz. És mindjárt lejár az időnk, úgyhogy csak egy
hát, hogy
mondatot szeretném.
Nekem az előző szakdolgozatom is az volt a cím, hogy van-e kiút a szegregátumban élőszer használ a roma fiataloknak, tehát hogy Bagra jártam le, ott volt több mentoráltam, most is van Salgó Tarjám a Tarnabodba, és hogy nekik sokkal több, ők sokkal nagyobb hátrányból indulnak, mint mi. Tehát, hogy sokkal nagyobb hátrányból. Igen. És szerintem sokkal több segítség kell nekik.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Nagyon szívesen.
Szép estét kívánunk minden kedves hallgatónak.
Kötelékeink, a kábítószer használat családi összefüggései. Ládai Eszter és Kubiszin Viktor műsorát hallották.